Eredmény esélylet találkozó, 2012. március 16-a. A szellemi háború 13. rész. Uralkodj a gondolataidon.
Jó reggelt, még egyszer mindenkinek a távolban. Tudunk rólatok, úgy értem, gondolunk rátok. Imádkozzunk értetek, és mi, akik itt vagyunk, többnyire tisztában vagyunk vele, hogy sokkal több mindenkiről szól, mint csak rólunk, mindaz, ami elhangzik. Úgyhogy tartsatok ki, kövessétek Istent, részei vagyunk a családnak. A szellemi háború folytatódik. Volt három olyan alkalom, ahol én vagy nem voltam itt, vagy nem én voltam az előadó. Nyilvánvalóan ez az idők végét jelzi. Szabó Anti tartott két előadást ugyanebben a témában, is egy nagyon jó egyensúlyt adott ahhoz, amiről én eddig beszéltem. Kijavította az összes teológiai hibámat, minden eretnekséget helyre rakott, és most megint egy egyensúlyos pozícióból mehetünk tovább. És múlt héten konferencia volt, és egy ámulatos üzenetet hallottunk egy amerikai üzletembertől, Pétertől, aki hát egy igazán sikeres vállalkozásnak a tulajdonosa, vezetője, egy építési vállalkozásnak, ha jól tudom, ilyen dollármilliós forgalmakról beszélünk, profitokról is, ha jól tudom, és mondott egy nagyon-nagyon egyenes üzenetet. Csak így egy zárójeles gondolat, mielőtt imádkozni kezdünk. Ugye sokszor gondolkozunk rajta, hogy az életünkben mi a siker, és mi nem az. Mi az értékes, és mi nem az. És nyilván, ha arra gondolunk, hogy esetleg lenne egy nagyon sikeres vállalkozásunk, ami dollármilliós forgalmat bonyolít, akkor az egyik nagy érték a pénz lenne, nem? Tehát, hogy végre valaki, akinek van pénze a gyülekezetben, vagy tudod, aki a pénzét értelmes dolgokra fogja használni, és akkor adunk, finanszírozunk, és így tovább. És azt gondolom, hogy ez jó gondolat. De ez a fickó nem ezt mondta. Azt mondja, az, hogy mennyi pénzt adsz, vagy nem, az hetedrangú. És gyakorlatilag elmondta, hogy az ő üzleti sikerében mi a legnagyobb érték. És azt mondta, hogy az idő. Azt mondta, hogy olyan jól megy a vállalkozásom, hogy megtehetem, hogy csak 3 napot dolgozok benne. És 2 napot a gyülekezetnek dolgozom. Ennyi. És azt mondja, hogy ez az igazi érték. Hogy meg tudom tenni, hogy folyamatosan, rendszeresen Isten országának adok 2 napot. És tudod, ez, ennek a fényében, tudod, csak erre gondolok, amit te csinálsz, az egyáltalán nem kis dolog. Ne viccelj, te sok időt adsz Istennek. Tehát lehet, hogy a mennyei nézőpontból annak az értéke, amit egy borzasztó sikeres, nagyon szellemi, többszörös milliómos csinál, az alig értékesebb, vagy nem értékesebb ahhoz képest, amit te csinálsz. Nagyon érdekes gondolat. Tehát, hogy egy rettető alázatos hozzáállással kezelte ezt az egészet. És érdemes megnézni az üzenetét, vagy meghallgatni. Nézni is? Nézni is lehet, hallgatni is. Úgyhogy szellemi háborúval folytatjuk, és kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk, szeretnénk, hogyha megérintenél minket ma reggel. Szeretnénk, hogyha nem csak az elménkhez, de a szívünkhöz is szólnál. Ugye a mi szavaink, a mi gondolataink csak egyszerűen lehullanak a földre. Nincs igazából mit mondanunk. Nincsenek igazán válaszaink, néha még kérdezni is se tudunk rendesen. De te mondhatsz valamit, ami mindent megváltoztat. Te megérinthetsz minket, ami mindent megváltoztat. És erre az érintésre várunk, ezekre a szavakra várunk, és alkalomra adsz nekünk. Így vagyunk most is itt, tudva, remélve, hogy adsz nekünk. Kérünk Jézus, hogy szolgálj felénk, építs fel minket, de leginkább add önmagadat nekünk. Töltsd be, ülj föl a lelkünk trónjára, hogy egy igaz király, egy szerető király uralkodjon az életünkben. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy szellemi háború. Az egyik gondolat, amit Anti kiemelt az ő két alkalmában, az az, hogy a szellemi háború igazából eldöntetett már. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt teljes és megkérdőjelezhetetlen győzelmet aratott. Ezt hívjuk bevégzett munkának. A bevégzett munka azt jelenti, hogy az ember teljesítményétől függetlenül, kizárólag Isten teljesítményével az ember legalapvetőbb problémája meg lett oldva. Isten megoldotta, így döntött, kész. A munka annyira teljes, hogy nincs mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. Ahhoz, hogy az, amit Jézus Krisztus megtett 2000 évvel ezelőtt, nagyon valóságosan, nagyon valós történelmi körülmények között, ha ez ma lenne, akkor a CNN-ben csak erről lenne szó, akkor egy olyan botrányról beszélnénk, egy olyan gócpontról, egy egészen különleges, tényleg az egész világot felkavaró esemény lenne. 2000 évvel ezelőtt, amit megtette az egész emberiségért, minden emberért, hívőért, hitetlenért. Gyakorlatilag kifizette a hibáinkat, meghalt a bűneinkért. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen ránk, semmi egyebet nem kell tennünk, mint hinni benne. Ez nem olcsóvá teszi a dolgot, hanem egy isteni tettnek a szabad akarat rendszerében az elfogadása semmilyen más módon nem történhet. Egy olyan értékű cselekedet, amit ember soha nem fizethet ki, ami teljesen az isteni szférában, az örökké valóság, a végtelenség szférájában van, ember nem fizethet, ember nem tehet érte, ember nem vehet el belőle. Az egyetlen dolog, amit tehet, a szabad akaratán keresztül, hogy ellene áll, visszautasítja, hogy az érvényes legyen ő rá, vagy elfogadja és aláveti magát neki. Az elfogadást hívjuk hitnek. Amikor valaki a nullánál jobban valóságosnak tartja azt, hogy Jézus Krisztus ténylegesen megtette, amit megtett. Meghalt az emberiség bűnéért, a te bűneidért, az enyémért, és hiszel benne. És innentől egy olyan fogalom válik létjogosultá, amit úgy hívunk, hogy helyzeti igazság. Helyzeti igazság. Ez azt jelenti, hogy a hitet pillanatában neked tulajdonítatik mindaz, ami Istené. Kicsit leegyszerűsítve. A sötétségből átkerülsz a világosságba, a neved fel van írva az élet könyvébe, mennyei állampolgár lettél, Isten örökösévé lettél, Krisztus testvére, ő az elsőszülött a sok testvér között, mi vagyunk a sok testvér. Több mint 90 dolog történik abban a pillanatban, ahogy egy ember elfogadja az evangéliumot és hívővé lesz. Ezek az igazságok, ezek a tények visszafordíthatatlanok, ezek végérvényesen érvényesek rád, teljesen függetlenül attól, hogy te mit érzel, hogy mit teszel, mit tettél, vagy mit fogsz tenni. Helyzeti igazság. Mint az állampolgársága egy embernek. Mint az, hogy milyen családba születtél. Lehet, hogy ebben a pillanatban nincs egy ganyit se, és szegény vagy, de a Rothschild családba születtél. Helyzetileg gazdag vagy. Tapasztalatilag lehet, hogy nem, mert elszöktél otthonról, és saját lábra álltál, és nem ment jól. Úgyhogy amikor a szellemi háborúra gondolunk, mindig ezzel az alapvetéssel kell kezdenünk, hogy mi biztonságban vagyunk. Helyzetileg a mennyben vagy, a neved be van írva az élet könyvébe, a legkésőbb a halálod pillanatában mindazt, amit gyengeségként magaddal hordoztál itt a Földön, elveszíted, és gyakorlatilag egy olyan státuszban létezel tovább, amely gyakorlatilag Istennel van egy szinten, Jézus Krisztusban vagy, ő az Atyában, az Atya ő benne, és gyakorlatilag minden Efézus 3 szerint, azt hiszem, Jézus Krisztus lábai alatt van, és mi pedig az ő teste vagyunk. Ez az alaphelyzet. Amiről itt beszélünk, Efézus 1-ben, 1.22. Az ő lábai alá vettetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé teszt mindent mindenekben. Mi vagyunk az egyház, az ő teste, azaz minden a lába Krisztus lábai alatt van, azaz minden a te lábaid alatt is van. Ez a helyzeted. A bűneid meg vannak bocsájtva, Róma 3 szerint Jézus Krisztus igazságossága neked lett tulajdonítva, a te bűneid Jézusnak lettek tulajdonítva, ilyen módon te megszabadultál tőle, viszont megkaptad az ő igazságosságát. Ami azt jelenti, hogy olyan jogállapotod van itt a Földön és a mennyben, mint amilyen neki személyesen. Ezt tudod, milyen, tehát a több szintű útlevélről beszélünk, és van olyan, amelyikkel tudod, át lehet lépni a határon, van olyan, amelyekkel be lehet menni a fővárosba is, és van olyan is, amivel be lehet menni a parlamentbe. Sőt, van olyan, amivel be lehet ülni a parlamentbe, sőt, van olyan, amelyikkel oda lehet ülni az elnök, vagy mi ez a miniszterelnök, vagy milyen, igen, mindegy, az elnöki, köztársasági elnöki trón melletti tanácsadószékbe. Tehát milyen színű passzusod van? Hát az a színű, amivel oda beülsz. Tehát, hogy helyzeti igazság. És gyönyörű, hogy nem függ tőled. Gyönyörű, hogy nem függ tőled. Mi az, ami ezt összezavarja? A tapasztalati igazság. Mert mindeközben, ahogy ez így van, és ezt olvassuk a Bibliából, és nagy alázattal elfogadjuk. Azt mondjuk, hogy Uram, te ideírtad, és hogyha te ideírtad, akkor ez így van. Hiszem. De jelenti-e ez azt, hogy meg is tapasztalom? Nem. És ez okozza igazából az életünkben az egyik legnagyobb kihívást. Hogy a mindennapi életünk tapasztalata sokszor nem azt mondja, hogy több vagyok, mint győztes, hanem azt mondja, hogy teljes vesztes vagyok. Nem azt mondja, hogy minden a lábaim alatt van, hanem úgy érzem, hogy én vagyok a lábtörlő mindennek, ami csak van körülöttem. És nem érzem azt, hogy győzelmem lenne önmagam fölött, És azt teszem, amit jó, ami helyes, és bűntudat nélkül, lelkiismeret furdalás nélkül élek, nem, hanem sokkal inkább azt látom, hogy állandóan elbukok, és hogyha jól csinálom, akkor helyreállok, de újra elbukok, helyreállok, újra elbukok, és aztán időnként, ha elgyengülök, akkor már a helyreállás sem egy olyan jól. Róma 7 jut sokkal inkább eszembe, Pál apostol, hogy a jót, amit akarok, nem teszem, csak a rosszat, amit nem akarok. Lapozzunk oda Róma 7-hez. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt teszem, amit nem akarok a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És itt mondja ki, azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével, felkiált a végén kétségbe esve, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Tehát Pál azt látta, hogy egész más az élménye, mint ami a helyzete. Hogy ez a feszültség, ez a konfliktus se a megtéréssel, se a későbbi szellemi növekedéssel nem szűnt meg. Nem szűnt meg. A tapasztalatunk kihívja a hitünket. És mi a válasz? Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ez egy kérdés. És a következő versben a válasz is ott van. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Ennyi. Miért van ez így? Miért hagyta meg Isten ezt a kettősséget? Miért nem lehetett úgy csinálni, hogy megtérünk, és tökéletessé tesz minket? Vagy legalábbis nem ilyen élessé ezt a kontrasztot. És a szabad, azt gondolom, hogy a szabad akarat miatt. Amiatt, hogy ő nem magához láncolni, hanem egy szeretett kapcsolatban akar velünk élni. Nem rabságban tartani minket, hanem egy önkéntes alávetettségben, egy önkéntes függésben való kapcsolatban lenni velünk. Ahol ez a gyengeség minden nap, minden órában emlékeztet minket arra, hogy függünk Istentől. Hogy nélküle nem megy. A kereszténység, az emberi élet soha nem lett magányosra tervezve. Mindig egy kapcsolatra lett tervezve. Arra, hogy én kapcsolatban vagyok Istennel, nem egy távoliban, nem egy régiben, amire emlékszem, hanem nap mint nap egy frissben. És ebben a kapcsolatban élhetek. Ebben a kapcsolatban van kegyelmem a bűneimre, a hibáimra. Ebben a kapcsolatban kapok erőt arra, hogy helyreálljak, és ahogy fejlődök, lehet, hogy arra is, hogy el se bukjak. De az már igazán Wow! Hogy történt, Uram? Hogy történt, hogy a kísértésben a jót választottam? És Isten volt az. És dicsérem, és megyek tovább. De ha elbukom, akkor is tudom, hogy van kegyelmem, és helyreállok. És Istennel szoros kapcsolatban találok életet. És ugyanígy a döntéseim. A hitem nem valami, amit 10 évvel ezelőtt gyakoroltam egyszer, és azóta minden rendben van. Hanem a hitem valami olyan, amit minden nap, minden napnak a tapasztalata kihív, mert egy ellentmondásban élek. Tudom, meg vagyok győződve, megízleltem Istent, voltam a jelenlétében, megteremtem a szellem gyümölcseit, tudom, hogy miben hiszek, de minden nap ennek ellenére a tapasztalataimnak egy része ellentmond ezzel. Úgy értem, lefekszem úgy, hogy dicsérem Istent, és úgy kelek fel, hogy depressziós vagyok. Lefekszem úgy, hogy a falon is kész lennék átugrani, hogy a rablónak is nekirontanék, és felkelek úgy, hogy azt mondom, hogy az ágyból se tudok kikelni, valószínűleg ez is túlterhelne engem. És ott van ez a kettősség. És újra meg újra hitet kell gyakorolnom. Újra meg újra választanom kell. Újra meg újra azt kell mondanom, hogy emlékszem rá, hogy honnan hozott ki Isten. Emlékszem rá, hogy megváltott. Emlékszem az evangéliumra, a bevégzett munkára. Emlékszem rá, hogy minden kegyelemből van. Emlékszem rá, hogy van egy helyzeti igazság, ami a valódi. Csak még van egy időszak, ahol még nem vehetem birtokba az örökségemet. Még kiskorú vagyok. Még csak készülök rá, hogy egy nap öröklöm. És ez a felkészítés pont ebben a kettősségben történik, ahol újra meg újra döntök, újra meg újra megerősítem a hitemet. Mint hogy a feleségem se elégszik meg azzal, hogy az esküvünk napján azt mondtam, hogy szeretem. Mi férfiak ezt leegyszerűsítenénk. Figyelj, asszony, szeretlek, és majd ha valami változik, szólok. Valahogy azt akarják, hogy újra meg újra erősítsen meg ebben. Újra meg újra esküdjünk meg egymásnak, hogy egy életre, egy halálra, igaz? A ásó kap a nagy harang. És szoktam is mondani neki, hogy figyelj, drágám, ma is elvennélek. Ne viccelj. De igen. Tényleg. És többnyire a legnagyobb beszekedéseink után szoktam mondani. Mert igaz is, tényleg úgy van. De ha nem emlékeztetnénk magunkat, ha nem lenne ez a kihívás, vajon megerősödne-e a jellemünk, megerősödnének-e a meggyőződéseink, vajon az a helyzeti igazság, ami papíron a miénk, és az valódi, vajon a szívünk részévé is válna-e enélkül a kihívás nélkül? Nem tudom, Isten így döntött, de bármi is történik, és ez a megszabadító ebben a gondolatban. Emlékezz rá, hogy a helyzeti igazság a valódi. Elvégeztetett. Kegyelemből van üdvösségetek. Nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék, hanem hit által kegyelemből elvégeztetett. A neved fel van írva a mennybe. Isten szeret téged. És a teljesítményed, az élményed, amit te gondolsz magadról, az csak a tapasztalatod. És figyelj, azért mondom ezt, mert ez néha lehet nagyon keserves. Néha. Ha magadba nézel, tudod, mit találsz ott, tudod? Ha az igazság az, amit én érzek, akkor nagy bajban vagyok. Akkor nagy bajgonyod. Van egy tőled független, objektív igazság. Isten igéje, amit ő elvégzett. És a rész, amit most olvasni fogunk... 2 Korintus 10. Nem tudom, hogy biztonságban fogok lenni, mert szeretném, hogy így töltetek a dolgok, amit szeretném. Nem biztonságban szeretnék lenni, hanem szeretném, ha a dolgok úgy történnének, ahogy én szeretném. De hogy ne, legtöbbször ezt szeretnénk, hogy ne. Persze, persze, persze. És ez időnként meg is adatik, és nagyon sokszor nem. Nagyon sokszor nem. Nagyon egyszerű metafizikai igazság. Nem vagyunk mindenhatóak. Ami azt jelenti, hogy nem történhet minden úgy, ahogy mi akarjuk. Egyszerűen lehetetlen. És ha nem történhet minden úgy, ahogy mi akarjuk, akkor néhány dolog nem úgy fog történni. Ami azt jelenti, hogy ha az én lelkem nincs felkészülve arra, hogy teljes elégedett, sőt boldog legyen, akkor is, amikor nem úgy történnek a dolgok, akkor gyenge vagyok. Mivel a végességem miatt mindenképpen lesznek dolgok, amik másképp történnek, mint ahogy én akarom. Ezért Isten azt mondja, hogy felkészítlek rá, megtanítlak téged, kiképezlek arra, hogy teljes értékű lényként élj akkor is, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy te akarod. Valójában azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi boldogságnak, az emberi érvényesülésnek, az emberi beteljesülésnek az egyetlen járható útja az az, ha képes vagy működni akkor, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy akarod. Mert nem mehetnek úgy, ahogy akarod. Mert nem vagy végtelen, ez egyik, azaz nem tudod megtenni, hogy az életed összes kategóriáját az uralmad alá hajtod. A másik, hogyha te meg tudnád tenni, akkor nekem is meg kéne tudnom tenni, és nekem mások az érdekeim, mint neked. Úgyhogy onnantól csak akkor lehetnél, és most tudod, ez ilyen szélsőségekben gondolkozunk, teljesen boldog, ha mindenkit legyőznél. De akkor csak te lennél boldog, és mindenki más boldogtalan lenne, hisz mindenki más azt csinálna, amit te mondtál nekik. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogy az egyetlen mód, az egyetlen út afelé, hogy az ember harmóniában, kiegyensúlyozottan élhessen, az az, ha megtanul tűrni, ha megtanul alkalmazkodni, ha megtanul teljes emberként élni akkor is, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy ő akarja. És Isten ezt nagyon jól csinálja. Isten gyakorlatilag néha azt érzem, hogy főleg ebbe az irányba megy. Tehát nem úgy van, hogy 10 leckéből 9 arról szól, hogy Sanyi hogyan viselkedj, amikor minden rendben van, és minden úgy megy, ahogy te akarod, és egyszer van egy, tudod, ma van a nehéz nap, Sanyi, ma azt fogjuk gyakorolni, hogy mi van akkor, hogyha a dolgok nem úgy mennek. Nem, úgy van, hogy 10 leckéből 10 arról szól. és tényleg az életnek nagyon rövid pillanatai azok, amikor így körülnézek, és azt mondom, hogy csű, minden úgy ment, ahogy gondoltam. Boldog vagyok. Nem is tudom, hogy egyáltalán volt-e az életemben ilyen. Viszont a másik gondolat, és aztán belemegyünk ide, az az, hogy miközben a dolgok nem úgy mennek, ahogy én akarom, nagyon jól mennek. Tehát nagyon jól mennek. És a kettő közötti, tehát a dolgok nem úgy mennek, ahogy én akarom, és drámát jelent, és a között, hogy igazából hálás vagyok érte, a kettő között az alázat a különbség. Képes vagyok-e elfogadni Isten akaratát az enyém fölött? És nagyon fontos adalék, képes vagyok-e érteni, hogy Isten akarata jobb az én számomra, mint az, amit én akartam. Mert ettől a pillanattól kezdve az, amit Isten hoz az életemben, az csak meglepetés, de nagyon jó. De ehhez kell az a bizalom, kell az a tudás, hogy Isten akarata jó az én számomra, hogy ő jót hoz az életembe. És ugye tudjuk, hogy számtalan ígéret a Bibliában erről szól. Ezt próbálja Isten mondani. Máté 6, keresd először Isten országát és igazságát, Róma 8, minden a javára van annak, aki többek vagyunk, mint győztesek, mindenkor örüljetek, Filippi 4, a jó munkát, amit elkezdett be is végzi, Filippi 1.6, és számtalan ígéret erről szól. Hogy figyelj, én uralkodom az életedben. Én, ez az a nap, amit az Úr szerzett. Én szereztem ezt a napot a szeretetemmel, a tervemben. Nem te szerezted. Nem, ennek a napnak a programja nem a tiéd, az enyém, de jó neked. De jó neked. És innentől az élet érvényesülésének a módszere nem az, hogy én erőlködöm, hogy úgy legyen, ahogy én akarom, hanem erőlködöm, hogy bele tudjak simulni abba, amit Isten akar. És az erőlködömet tegyük idézőjelbe, de a léleknek mindig van egy törekvése, mindig van egy kihívás, amin dolgozik. És mi arra lettünk kiképezve, hogy azon dolgozzunk, hogy elérjük, amit akarunk. És közben azon kéne dolgozni, hogy felismerjük Istent abban, ami van, és abba belesimuljunk, ami nem bele törődés, nem bele nyugvást jelent, hanem egy nagyon is aktív, egy nagyon is győzelmes beleállást. Ma megyünk a Vidám Parkba. Ma dolgozatot írunk. Ma nem tudom, mit csinálunk. És tudod, és wow, ez a mai program? Király! Tudod, és megtalálom benne a jót, megtalálom benne az örömet, megtalálom benne Istent. És élem. Szellemi háború. Ennek a kontextusában, ennek az összefüggésében. 10:3. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Okay, ez az írásrész arról beszél, hogy van egy hadakozás, amelynek a módszerei nem testiek, és amelynek az igazi hadszintere az az elménkben felemelt magaslatok és erődítmények. Ami nagyjából azt jelenti, hogy gondolatokból olyan, hívjuk így, hogy erődítmények jönnek létre az elménkben, olyan gondolatrendszerek, olyan gondolatminták, amelyeket nem Isten és nem is mi tettünk oda, hanem olyan helyőrségek vannak, úgymond a frontvonal mögött, a mi területünkön, amiket a szellemi háború részeként igazából az ellenség helyezett oda. És ezeknek az ezekkel való elbánás, illetve ezeknek a jelenléte nagyon komolyan hat az életünkre. És itt van az, amit az előbb mondani kezdtem, hogy ugye helyzetileg minden rendben van, de tapasztalatilag semmi nincs rendben sokszor. Sőt, azt teszem észre, hogy nem hogy kívülről, nem hogy a körülményekből, hanem belőlem jön a legnagyobb, nem is tudom, a legnagyobb kihívás. Tehát a házasságomban nem az a gond, hogy nincs pénz. A házasságomban nem az a gond, hogy tudod, kicsoda a feleségem, hanem én vagyok a gond. És amikor azt mondom, hogy én, akkor nagyon konkrétan tudom mondani, hogy az én mondjuk konfliktus kerülésem a gond. Én egy konfliktus kerülő ember vagyok, mint köztetek valószínűleg senki, de én konfliktus kerülő vagyok. És mindent odaadnék egy kis békességért. És hogyha ha konfliktus közeledik, akkor én félek a konfliktustól. Oké? Tessék, békés flegmatikus. Béke minden áron. Területed békéért. A végén tudod, már csak egy ujjamat tudom letenni, mindent eladtam, de ott béke van. Oké, És a kérdés az az, hogy ez micsoda. Nem tudom, hogy mi lehet, hogy a személyiségem, vagy bármi, de az is lehet, hogy ez egy erős, egy erődítmény, amit tudod, amire persze nekem van egy hajlamom, ami persze az én mentalitásomból is jön, de valami, amit az ellenség tudott, felismert, éveken keresztül megfelelően táplált, és tudatosan, nagyon-nagyon okosan kiépített a lelkemben, hogy egy igazi erősséggé, egy igazi bástyává váljon ellenem és a feleségem ellen a frontvonalak mögött. És az élményem szörnyű. Elvileg a falon is átugrom. Elvileg nem félek semmitől. Tényleg nem félek semmitől. Csak attól, hogy esetleg nehogy rossz helyre tegyek egy lábost mosogatás után. Mert a feleségem meg fogja kérdezni, hogy ezt miért ide tetted. És ez olyan nagy dolog. Hát megkérdezi, hogy miért oda tettem? Hát mit miért? Hát miért? Mert nem ott a helye? Hát akkor tegyem át, vagy tedd át te valahol. Mindegy. Tudod, ez nem olyan nagy gond. A tedd át te az már veszélyes, igaz? Rakd, ahova akarod a lábost! Hagyjál! De tudod, de ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy mosogatás közben jön egy gondolat. Csak nehogy elronts valamit. Tudod, hétvége van. És te most mosogatsz. Csinálsz valamit. Ebből baj lehet. Tudod, hétvége van. A hétvégék többnyire széthullanak. A hétvégéket többnyire, tudod, így széttapossák. Úgyhogy vigyázz, nehogy elronts valamit. Jön a feleségem, nem tud semmiről. És jön egy gondolat. Nézd, rossz napja van. És én mosogatok éppen. Remélem, jó helyre rakok mindent. És gyakorlatilag van egy alap, amire lehet építeni, és ezt az alapot tűzdelik fenyegetéssel a lehetőségeit annak, hogy mi történhet. És közben mi a valóság? Se zéró, semmi nem történt. Semmilyen gondolat nem született a feleségemben, teljesen semleges a helyzet, mindössze egy erősség és az arra való hivatkozáson keresztül létrejön egy bukott helyzet. Tehát ott állok, és már feszült vagyok, ott állok, és már gyanakszom a feleségemre, és hogyha ezután esetleg, tudod, mit tudom én, ideges a gyerekekre, akkor azt már magamra veszem, és beszólok neki, hogy figyelj, te megint miért kötekszel. És ő pedig, aki ártatlanul a semmiből megkapta ezt, azt mondja, hogy te nem vagy normális. És én már is romokban heverek, és gyakorlatilag nem beszélünk egymással egész hétvégén. Jó. Kicsit nevetünk, de ez az, amit a Biblia mond, hogy vannak a lelkünkben olyan gondolatminták, amik Isten ismeretével szemben emeltettek. Olyan megrögződések, olyan elképzelések, amelyek vagy konkrétan Isten ellen szólnak, vagy Isten rendje ellen szólnak. Bármi lehet. Féltékenység, hitetlenség, hogy lehet szeretet hiány, abszolút, az a, garantáltan az egyik. Lehet bármi, bármi megteszi. És néha nagyon nehéz ezek ellen harcolni, mert belülről jönnek. Mert valójában én mondom, én hallom, hisz az idő során épült fel, nagyon régen nem egy ellenség ez a gondolat, hanem valójában a szegény énnek a része. Hát én csak egy kis nyugalmat szeretnék, egy kis békességet. Hát mosogatok. Hát nem kéne ezért hálásnak lenni? És az, hogy rossz helyre rakok egy lábost, az olyan nagy baj. Tudod, és valójában mindez, akár egy önsajnálat, egy kis szentimentalitással megvédve, egy olyan ellenséges erődítmény, aminek a bástyáin én állok fegyverrel őrt. Ezt a képet használtuk még a nyári konferenciában. De igazából ennek az egésznek el kéne onnan tűnnie. Mert nem az a baj, hogy a feleségem megkérdezte, hogy miért tettem oda a lábost, hanem az a baj, hogy én félek a konfliktustól. És közben Isten nem a félelem szellemét adta nekem, hanem a bátorság szellemét, hogy közben bármi bele kéne, hogy férjen, mert az Istennel való kapcsolatomban be vagyok töltve, a feleségem boldogtalansága, a gyerekeim hisztie, a pénzügyi problémák, és ezek mind nem lenne szabad, hogy fölém kerekedjenek, az élet részleteinek a szintjén kéne, hogy megmaradjanak, és én Istennel az ő szeretetében, az ő vele való kapcsolatban egyszerűen szabad kéne, hogy legyek ezektől. És nem vagyok, de a gondolkodás menetem, miközben élem az életemet, e felé kéne, hogy forogjon. Hogy oké, itt vagyok hétvégen, szeretném konfliktusmentesen, de ha konfliktus lesz, az se baj. Ha konfliktus lesz, akkor én egy szerető férfi leszek a konfliktus közepette. Hogyha konfliktus lesz, akkor na és akkor mi van? Tehát ugye a lányom is mondta már nekem, hogy gyűlöl. Akkor ez most tudod, ugorjak ki az ablakon? Annyian mondanak annyifélét, ez mind nem számít. Az számít, hogy Isten mit mond. Mit változtat az emberek gyengesége, bűne, jó vagy rossz napja az élet lényegén? Semmit. Értem, és a gondolkodásom e felé kell, hogy menjen. És ellene kéne, hogy álljak, akár azoknak az erősségeknek, amik bennem vannak, azoknak a kivetítéseknek, amik kívülről jönnek, és én kellene, hogy uralkodjak, és az uralkodásom pedig arról kéne, hogy szóljon, hogy bízom benned, Uram, tölts be te, én vagyok a királya a lelkemnek, és én átadom a trónomat neked. Te uralkodsz. Pont. És ami nem tőled jön, amit nem te mondtál, aminek nincs fejezet és versszáma, az nem kap hatalmat ebben a királyságban. Az nem kap szót ebben a királyságban, azt igazából megpróbáljuk kivezetni ebből a királyságból. És itt gondolatokról beszélek. Tudod, ott van szombat délelőtt, épp hogy magamnál vagyok, mosogatok, tudod, még az első kávém előtt vagyok, azaz egy zombi mászkál a lakásban, és mosogatok, és jön ez a gondolat, hogy csak nehogy konfliktus legyen. És ez a gondolat egy ellenség. Az a gondolat, az nem egy barát. Az vagy abból az erősségből jön, amit az ördög felépített az elmúlt 20 évben, vagy most egy friss kivetítés, teljesen mindegy, az nem egy barát. Azt onnan ki kéne vezetni. Azzal szemben fel kellene szólalni. És ez az írásrész erről szól. És nézzük meg még egyszer, és nem is akarom ezt túl bonyolítani, de ezt mondja, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. És itt jön az első felismerés, hogy amikor azon találod magad, hogy egy belső ellenséggel küzdesz, és ezen fogod találni magad, akkor ne akard egyedül legyőzni. Nem ez a módszer. Győzz le Istennel. A módszer az, hogy behozod Istent a képbe. A módszer az az, hogy behozod a helyzeti igazságot a képbe. A módszer az az, hogy vonatkoztatási rendszert váltasz. Nem szegény én, aki próbálja elkerülni a konfliktust, hanem a mindenható Isten, aki mindent neked adott, és aki most is veled van, fog ebben a helyzetben életet adni. És itt jön az, amit kérdeztél, és nagyon jó, hogy megtetted, mert nagyon összekapcsolódik. Mert amikor azt mondom, hogy csak remélem, hogy nem lesz konfliktus, akkor valójában azt mondom, hogy remélem, hogy a dolgok úgy lesznek, ahogy én akarom. És onnantól, ahogy elköteleztem magam, hogy a dolgok úgy lesznek, ahogy én akarom, onnantól nagyon kiszolgáltatott vagyok. Mert ez a boldog életnek egyetlen útja járható, amikor nem lesz konfliktus. Viszont a konfliktus létrehozásának a hatalma ott van a feleségem kezében, ott van a gyerekeim kezében, ott van a szomszédom kezében, ott van a légkör kezében, és én egy borzasztó félelemmel élek, mert nincs hatalmam a fölött, hogy a feleségem beszól-e vagy sem. Nincs hatalmam a fölött, hogy a gyerekeimnek az életük egyik legsötétebb napja lesz. Ilyen kis szarvak pattannak ki a fejükből, és vasvillával kergetnek minket keresztül a lakáson. Simán megcsinálják. Nincs hatalmam fölötte. Majd harcolhatok ellenük, de hogy békés nap lesz-e vagy sem, nincs a hatalmamban. Tudjátok, mit hoz ez létre? Ha muszáj, hogy békés nap legyen? Félelmet. Félek reggeltől délutánig, hogy vajon jön-e a baj. Ki akar így élni? Úgyhogy az egyetlen, amit tehetek, hogy ezt átpasszolom Istennek, és azt mondom, hogy Uram, Te uralkodsz. Ez az a nap, amit Te szereztél, és ha Te szerezted, akkor Te adod hozzá az erőt, Te adod hozzá a békességet, Te töltesz be engem, Téged talállak meg, veled lesz egy teljes napom, és hogy mi fog tényleg történni, fogalmam nincs. De belefér. A lényeg, hogy Te vagy az. Veled van élet, akár a sivatagban, akár a holdon, akár a paradicsomban. Veled van élet. Nélküled nincs semmi. Csak egy aggódó Sanyi, akinek van egy kis elképzelése arról, hogy hogyan lenne jó tölteni ezt a napot, amit nincs ereje, nincs hatalma végrehajtani. És persze nem akarok a szélsőségekbe esni, van, amire van hatalmam, valamire nincs, ez rendben van, de ha nincs meg bennem a készség arra, hogy Isten plusz semmi az elég nekem, akkor onnantól ki vagyok szolgáltatva mindenkinek, aki az én terveimet keresztül húzhatja. Jó, és úgyhogy a módszer ez, észreveszem az idegen gondolatot, észreveszem a belső ellenséget, és be kell hoznom Istent a képbe. Be kell, hogy töltek ez a Szent Szellemmel. Ami azt jelenti, hogy tudod, a trombitorlót lerukod a trónról, és az Urat fölülteted. És azt mondod, hogy na, mi a helyzet? És ő azt mondja, hogy a neved fel van írva az élet könyvében, én veled vagyok, mindent a javadra formálok, örökkévaló értéke van ennek a pillanatnak, kibeszélhetetlen örömet adok a szívedbe, ismeretet meghaladó békességet, Filippi 4, 5, 6, 7, valahogy így ott arrafelé. Minden rendben van. Minden rendben van. Ma egy jó nap lesz. Jó, a következő. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát a lerombolásról beszél, amit az előbb tisztáztunk, tehát az előlegebb is érintettük, hogy ezeknek a gondolatoknak nincs helye, ezeket helyettesíteni kéne Krisztus gondolataival, de aztán később az uralomnak a módszere az ez, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És ez egy elmebeli fegyelemről beszél, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék itt most elmondani. Az elmebeli fegyelem valami olyasmi, amit nem tanítottak nekünk. És valami olyasmi, ami nehéznek tűnik. És valójában annyira nehéznek tűnik, hogy nem is várjuk el magunktól, hogy ezt csináljuk. Minden gondolatot fogjuk ejteni a Krisztus iránti engedelmességre. Ne viccelj! Ugye te ne viccelj! Csak nem azt akarod mondani, hogy meggondolod minden gondolatodat. Tehát, hogy csak nem azt akarod mondani, hogy te ellenőrzötten gondolkozol. És a gondolataidat hozzáigazítod a Bibliához. Mert a Krisztus iránti engedelmesség ezt jelenti. Ugye nem azt jelenti, hogy Krisztus megmondta, hogy Szibériába kell menned evangelistának, és akkor ennek nem, hanem az Krisztus iránti engedelmesség az egész igének való engedelmességet jelenti. De leginkább a Krisztus szellemének, a kegyelem szellemének való engedelmességet. Ami leginkább azt jelenti, hogy tudom, hogy elvégeztetett. Tudom, hogy biztonságban vagyok. Tudom, hogy szeretsz. Tudom, hogy minden a javamra van. Tudom, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellenem, mert a Krisztus Jézusban vagyok. És a gondolataim a győztes gondolatai, a gondolataim a szeretett ember gondolatai. És minden gondolatot... Hé! Nézd a szemembe! Mit mondasz? Azt, hogy egy lúzer vagy! Katonák, vigyék ki! Tudod, és ez a gondolat fogjul ejtetik. Fogjul ejtetik. És kivitetik. Aztán jön a félelem gondolata. Tudod, lovon. Retteg, Sanyi! Ma nem lesz egy békés nap. Pedig te csak a békés napokon élhetsz. És tudod, jön a félelem gondolata. És nem jöhet. Itt nem mászkálhat senki csak úgy. Minden gondolatot fogjul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességre. És hogyha nem, akkor el kell kapni a grabancát, és kirakni a szűrét. Sanyi, csak nem azt akarod mondani, hogy te folyamatosan kontrollálod a gondolataidat? Hát nem akarom, mert nem tudom megcsinálni. De igen. Mert az a pillanat, ahol nem teszed, az a pillanat, ahol átadtad a földedet az ellenségnek. Az a pillanat, ahol egy ilyen kósza gondolatnak megengedett, hogy elkezdjen parádézni, és tudod, a többi eddig még semleges gondolatot is felszítja, tudod, tehát eddig csak az volt, hogy féltem a konfliktustól, aztán a konfliktustól való félelem körbevágtatott az agyamon 10 percen keresztül, még az első kávé előtt, ahol védtelen vagyok, tudod, még minden... Minden ellenállásra képes gondolat még... Tudod? És arra ébrednek szegények, hogy félnek, tudod? És már mindenki fél. És fölébredtünk, és... Mi a baj? Szombat van. Ennyi a baj, tudod? Ennyi a baj, hogy szombat van. És szombaton azzal nyírjuk ki a Sanyit, hogy fél a konfliktustól. És szegény még az első kávéját se itta meg, és nincs egyetlen egy gondolata, ami másról szólna, mint arról, hogy baj lesz. Ti nevettek rajtam. Hát én az eleve itt vagyok, hát tudjátok ezt képzelni? Hát mi lesz ebből? Én megyek is mindjárt. Tényleg megyek, hogy? De ünnepnap van. Ne viccelj! Egyébként ez is szellemi háború. Abszolút felismertük a feleségemmel. Minden hétvégét, tehát minden pihenőnapot kinyírnak. Minden pihenőnapot kinyírnak. Ugye az van, hogy hétköznap hülyére dolgozod magad, semmi jelentős nem történik. Nincs kapcsolat a családban, ők is szabadságon vannak, más csinálnak. De a hétvégére rákészülnek. Tudod, ezek most beszélgethetnének, ezek most építhetnék egymást, ezek esetleg még Istenről is beszélhetnének. Hát ezt úgy kell elintézni, hogy vagy péntek este összevesztenek úgy, hogy egész hétvégén nem beszélnek egymástól, de legkésőbb szombat. És Sanyinál úgy kezdik, hogy konfliktus lesz, tudod, és Sanyi ott mosogat. És tudod, és már a vihar felhők, már tudod, már jobb lenne oda menni. Tudod, mit asszony? Menj a fenébe! Igen, mint a nyuszi a porszívójával, igen. Na mindegy. Mert ha egy gondolatot elengedsz, az feltüzeli a többit is. A félelem feltüzeli a frusztrációt, a frusztráció a haragot, a harag a gyűlöletet. És hogyha ezen így végigmegyek, akkor egy órával később, úgyhogy még a feleségemmel nem is beszéltem, mert még fönt harcol a gyerekekkel, én meg lent mosogatok, mire lejön, gyűlölöm az életet. Ezt értitek? Mire lejön egy... És ő még nem csinált semmit. De nyilván vele is megcsinálják ugyanezt, tehát nyilván nem csak rajtam dolgoznak, hanem az elő van készítve, kulcs és zár. Oké, én vagyok a kulcs, ő a zár. A zárat is beolajozzák, előkészítik. Neki nem tudom, mit mondanak. Nem, mert sosi, mindig veszekszünk, ugye nincs. Nagyon ügyelnek rá, hogy ne tudjam megkérdezni. Erről beszélek. Köszönöm. De igazából a gondolat, amit próbálok mondani, az az, hogy meg kell állítani a sémákat. Itt vannak ezek a bejáratott negatív minták, és le kell őket rombolni. Ennyi. Le kell őket rombolni. De néha nem tesszük, mert határon belül vannak. Kerítésen belül vannak. Ez én vagyok. Ez az én kis Sanyika csak békét szeretne. Tudod? De Sanyika csak békét szeretne, kiszolgáltatja őt mindennek. És a vége az, hogy nem békét szeretne, hanem dühöngő őrült lesz belőle, aki ölni tudna a békéért. És keresztes hadjáratot indítom. Kitart velem! Tudod? Úgyhogy minden gondolatot fogjul ejtünk a Krisztus iránti engedelmességnek. Mindegyiket, a legapróbbnál fölkelek, és milyen nap lesz ez? De eleve normális vagy, még nem is imádkoztál, addig ne gondolkozzál, amíg nem imádkoztál. Még nem is építetted fel magad a helyzeti igazságban, addig te ne gondolj egy büdös gondolatot se, ameddig nem építetted fel magad a helyzeti igazságban. Úgy értem, fogjul kell ejteni minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességnek. És aztán ez az utolsó, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. És a büntetés megint nem neked szól, hanem a gondolatoknak. Az engedetlen gondolatoknak. Tehát egy olyan attitűdöt kell fölvenni a lelkedben, hogy itt én uralkodok, azok a gondolatok uralkodnak, amikre Isten tanított, ezek a szeretet, a kegyelem, a békesség, a győzelem, annak az életnek az elvei, amiket élni akarunk, és aki nem így beszél, azt megbüntetjük. Tehát úgy értem, és ez része annak is, ahogy a kívülről jövő információkat veszem, oké, tehát kívülről jön egy javaslat, egy kezdeményezés, ami más irányba megy, és nem, és gyakorlatilag büntetem. Büntetem azzal, hogy kizárom, büntetem azzal, hogy megbélyegzem. Egyszerűen nincs joga uralkodni az életemben. Nem ő az én királyom, Jézus Krisztus a királyom, és minden gondolatot a neki való engedelmességnek vetünk alá. És ilyen erődítményből sokféle lehet. Tehát azt gondolom, hogy minden ember életében más minták uralkodnak. De te a sajátjaidat biztos ismered. A sajátjaidat biztos ismered. Úgyhogy hozd be Istent a helyzetbe. Erősödj meg a helyzeti igazságban, a kegyelemben. Minden a javadra van. Több vagy, mint győztes, bár mindenen keresztül tudsz menni, és te maradj a helyeden, tedd a jót, tedd azt, amit a legjobb pillanatodban tennél. És a többi, és ezeket a negatív gondolatokat, ezeket az erősségeket romboldd le, és aztán minden gondolatot, ami átrappol az agyadon, vizsgáld meg, és vesd alá a Krisztus iránti engedelmességnek. Vers és fejezetszám. Ha nincs neki, Ha nem tudod összhangba hozni valamilyen jól ismert bibliai elvvel, akkor csak ne gondold. Tehát tudod, itt vagyok, ma mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Jaj, várjál, melyik biblia? Tehát melyik, Krisztusnak melyik elve javasolja, hogy a mi lesz velünk kérdésen aggódjak? Várjál, melyik vers? Nem, nincs ilyen, egyik se. Sőt, az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy ne aggódjatok. Azt mondja, hogy vessétek minden gondotatokat én ám. Jó, akkor ezt most megcsinálom. Itt van, azon gondolkoztam, hogy mi lesz velem, ezt most rád vetem, azaz tudom, hogy te neked gondod lesz a holnapra, te neked gondod lesz az életünkre, én ebben bízom, és ahogyan te hozod a napokat, én abban örömmel fogok élni, úgyhogy én ma gondtalanul megyek tovább. Minden gondolatot fogjuk ejteni a Krisztus iránti engedelmességnek. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Azért még egy imát mondjunk el azokért, akik esetleg még nem kötöttek békét Jézus Krisztussal. A názáreti Jézus Krisztussal, aki 2000 évvel ezelőtt ténylegesen itt volt a Földön. Istennek bizonyult, és azért halt meg, hogy a te és az én hibáimat kifizesse. Semmi más nem kell tennünk, mint elfogadni ezt a váltságművet. Ez az evangélium. Az evangélium az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgyhogy mondd el velem ezt az imát. Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, bocsáss meg a bűneimet, és kérlek segíts átvenni, visszavenni az uralmat a lelkemen. Rombold le az erősségeket. Ejtsünk fogjul minden gondolatot a te szeretetednek, a te kegyelmednek. És hadd maradjunk a helyünkön. Asszonyként a gondoskodás, a tisztelet és a szeretet helyén, férfiként a vezetés, a gondoskodás, a szeretet és a tisztelet helyén. A te dicsőségedre, a mi hálánkra és örömünkre. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Jól van. Oké, ez jó volt? Tényleg? Teljesen ott van.
Hogy nem azt kezdsz, ez teljesen ott van. A sémák, amit az emberben, ahogy működnek az emberek éveken keresztül, tényleg egy kultúrában jön az ember, hogy ami történt, az nem biztos, egy lehet, rossznak látni, hogy az rossz történt, és akkor nem rossz. Tehát a sémák, azok működnek, és elég kis sávok.
Igen. Igen. Főleg a kapcsolatokban, és nem tudom, hogy... hogy észrevettétek-e, hogy az életünk